Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. Önök az Életünk Krisztus című műsort hallják. Fülöp Zsombor köszönti önöket. Az elmúlt műsor alkalmával elkezdtük a keresztség szentségét megismerni, vagy elmélyíteni, hiszen főegyházmegyénkben az idei pasztorális év a keresztségről szól, az első beavató szentségről, és a múlt műsor alkalmával Anselm Grün a Keresztség az élet ünnepe című könyvnek az ismertetését kezdtem el. Ezt folytatnám a mai műsor alkalmával is. Azt írja Bence és atya, keresztségben eltemetjük, ami az életet akadályozza. Hiszen a víznek romboló ereje is lehet. A régiek féltek a tenger veszélyeitől. Ma is tapasztalhatjuk a víz romboló erejét a számtalan árvíz alkalmával. Az álmokban látott árvíz mindig azt jelenti, hogy eláraszt minket a tudattalan, hogy már nem magunk élünk, hanem valamiféle tudattalankból eredő erők mozgatnak minket. A víz eme halált hozó ereje lebeg Szent Pál szeme előtt, amikor arról ír, hogy a keresztségben Krisztus halálában keresztelkedtünk meg, és hozzá hasonlóan minket is a halálból támasztott fel az Isten. A keresztségben mintegy alámerülünk Krisztus sírjába, és eltemettünk mindent, ami akadályoz minket az életbe. Eltemetjük a régi valónkat, amelynek csak az volt a fontos, hogy minél több pénzt, hatalmat és tekintélyt szerezzen, amely csak önmaga körül forgott, és belegabajodott önmagába. Eltemetjük múltunkat is, amely mindeddig meghatározott minket. Eltemetjük sebeinket és sértettségeinket. Nem használjuk őket többé arra, hogy másokra hárítsuk a felelősséget jelenlegi helyzetünkért. Meghalunk ennek a világnak, hogy új emberként éljünk. Önbecsülésünk alapjai immár nem a siker és a teljesítmény, az elismerés és az odafigyelés, hanem Isten. Ez jelenti a valódi szabadságot. A gyermekkeresztség során identitásváltás történik. A gyermek kapcsolatba kerül saját valódi lényegével, szabaddá válik ennek a világnak a befolyásától. De mi magunk is új módon bánunk a gyermekkel a keresztsége miatt. Már nem olyan életet szánunk neki, amelyben az elismerés és a siker a fontos. Isten titkát látjuk benne, a szabadság és az egyediség, az isteni méltóság titkát. Ha már meghaltunk ennek a világnak, ha ez a világ már nem gyakorol hatalmat fölöttünk, akkor ez azt is jelenti, hogy már a küszöbön túl élünk, és a halálnak nincs többi hatalma rajtunk. Minden születéskor félelem is vegyül az új élet fölött érzett örömbe. Vajon meddig fog élni ez a gyermek? A kereszteléssel kifejezzük hitünket, hogy ez a gyermek sohasem fog meghalni. Még ha utol is éri egyszer a testi halál, ennek a gyermeknek a valója, a személyiségének magja sohasem pusztul el. Ami azt jelenti, hogy sohasem semmisíthető meg kapcsolatunk ezzel a gyermekkel. Isten szeretete, amelyből ez a gyermek részesül, és amely minket is eltölt, a halál után is összeköt minket, egymáshoz köt minket. Ez a hit megszabadít attól a félelemtől, hogy a halál elszakíthatja tőlünk a gyermeket. Az így létrejött bizalom megóv attól, hogy görcsösen gyermekbe kapaszkodjunk, és fogva tartsuk őt. Ha Jézus megkeresztelésének jelenetét szemléljük, akkor a víznek és a keresztségnek más szempontja is szembetűnnek. Márk, Szent Márk így írja le a történteket. Történt pedig azokban a napokban, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelte őt János a Jordánban. És rögtön, amikor kiemelkedett a vízből, látta, hogy felhasad a menny, és leszáll a lélek, mint egy galamb. És a mennyből egy hang jött, te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Jézus alámerülése a vízben, annak a képe, hogy behatol a föld mélységeibe. A pszichológiában a víz a tudattalan jelképe. A keresztségben a tudattalan mélyeibe szállunk alá. Lelkünk szakadékaiba, az árnybirodalomba, ahova mindazt száműztük, amit kizártunk az életből. És éppen azzal, hogy alászállunk önön sötétségünkbe, megnyílik fölöttünk a menny. A keresztények titkának szép képe ez. Bátran vállaljuk ember voltunkat, annak minden magasságával és mélységével, és azzal a sötétséggel együtt, amely befészkelte magát tudattalanunkba. Nem folytunk el semmit, ám éppen azáltal, hogy lemerészkedünk mélységeinkbe, megnyílik fölöttünk a menny. A nyitott menny megmutatja a horizontot, ahol keresztényként élünk. Isten nyitott horizontja ez. Lelkünk részt kap az ég tágasságából, a csillagok ragyogásából, a nyári ég színpompájából, az őszi ég lágy fényéből. Ne kicsinyítsük le önmagunkat. Az ég nyílik meg felettünk. Életünk Istenig ér fel. Feltétlen elfogadásban lenni, ezt is jelenti a keresztség. Az égből azt ígéri meg nekünk Isten, hogy feltétel nélkül elfogad bennünket. És van létjogosultságunk. Karl Philixdorf azt írja Túléléstől az életig című könyvében, hogy sok gyerek úgy érzi, feltételekhez kötik létjogosultságát. Csak akkor fogadják el őket, ha megfelelnek bizonyos elvárásoknak, ha sikeresek, ha teljesítenek, ha nem okoznak gondot szüleiknek, ha könnyen kezelhetőek, ha alkalmazkodnak. Ha egy gyermek úgy érzi, hogy csak feltételesen fogadják el, akkor kifejleszti a túlélés stratégiáit, elnyomja a saját véleményét, elfojt minden szomorúságot és haragot, csak azért, hogy szeressék, és nehogy gondot okozzon szüleiknek. Az elfogadás érdekében egyre többet teljesít, kizsigereli önmagát, ám soha nem tapasztalja meg azt a megerősítést, amelyre vágyik. Ezért sohasem él valódi életet. Elszakad az élettől. A német lelkiíró túlélésnek nevezi ezt a redukált életet. A gyermek a túlélés érdekében a teljesítmény és az alkalmazkodás stratégiáit veti be. Élni csak akkor tud, ha létjogosultságát feltétel nélkül elismerik. A keresztségben Isten hangját halljuk. Te vagy az én szeretett fiam, te vagy az én szeretett lányom, benned gyönyörködöm. Nem azért szeretlek, mert teljesítesz valamit, hanem azért, mert jó az, amilyen vagy. Mindenestül szívesen látlak, elfogadlak, szeretlek. Ez a keresztségben megtapasztalt abszolút létjogosultságunk a feltétele annak, hogy ne csak túléljünk, hanem valóban éljünk. A keresztvizet, amelyet a Szentlélek megtermékenyít, úgy is felfoghatjuk, mint szent anyaölet, amelyből újjászületnek az emberek. Az újjászületés kép a keresztség egyik lényeges vonására mutat rá. János evangéliumában ezt mondja Jézus Nikodémusnak. Ha valaki nem születik újjá, nem láthatja meg Isten országát. Amikor Nikodémus nem érti azt, Jézus így világítja meg az újjászületés titkát. Ha valaki nem születik vízből és lélekből, nem mehet be Isten országába. Ami testből született, test. Mi lélekből született, az lélek. Az újjászületés azt jelenti, hogy a keresztelendő új azonosságot kap. Régi biológiai identitását természeti kényszerek határozzák meg. A lélekből való újjászületés szabadsággal ajándékozza meg. Keresztségben a gyermek újjászületik, az örök életre megistenül. Már nem test, már nem esendő és gyenge, hanem lélek. Vagyis részesül Isten halhatatlanságából, és örökké valóságából. Új ember lett, belemerült az el nem múló isteni életbe. Ezt az isteni életet nem lehet látni, csak hinni lehet benne. Ám amikor hiszünk abban, hogy a keresztelendő újjászületett a Szentlélekből, akkor új szemmel nézzük a gyermeket. Felfedezzük benne az isteni szépséget, valami múlhatatlant és örökkévalót, amely elér Isten örökkévalóságáig. Akkor a gyermek arcál már itt a földön, a mennyet szemléljük, és megnyilvánul előttünk az emberben Isten titka. A keresztségnek egy másik képe a megkenés. A keresztelés során kétszer kenik meg a keresztelendőt, egyszer a katekumenek olajával, aztán a krizmával. A katekumenek olaja gyógyító olaj. A vele való megkenés azt fejezi ki, hogy a Jézus Krisztusból áradó gyógyító erő hatalmasabb minden sérülésnél, mert a gyermek élete során kapni fog. Minden gyermek sérül, bármennyire gondosan és óvatosan nevelik is. Nem menekülhetünk meg azoktól a sérülésektől, amelyeket az élet hoz. Az a döntő, hogyan bánunk élettörténetünk sebeivel. A katekumenek olaja azt szeretné érzékeltesen kifejezni, hogy nem maradunk egyedül sebeinkkel. A megkenés rítusában azt fejezzük ki, hogy Krisztus szeretete beleáramlik a sebeinkbe, és maga Krisztus gyengéden megérinti sebeinket. Az olaj mindig a gyengédség és a szeretet, a figyelmesség, a szeretetteljes érintés jele. Krisztus szeretettel érint meg minket éppen ott, ahol megsebződünk, és érintése meg tudja gyógyítani a sebeinket, ugyanúgy, ahogy annak idején, amikor a betegeket érintette meg és gyógyította. A katekumenek olaj azonban arra is rá akar mutatni, hogy Krisztus ma általunk is gyógyítani akar. Mi magunk legyünk olyanok, mint a megkenés olaja a gyermek számára. Vegyük körül szeretetünkkel, hogy közelünkbe meggyógyulhassanak a sebei. Gyógyító kisugárzást bocsássunk rá. Ez azonban csak akkor lehetséges, ha Jézushoz hasonlóan ott érintjük meg gyengéden az embereket, ahol érzékeny pontjaik vannak, és ha felegyenesítjük, bátorítjuk őket arra, hogy merjék a saját életüket élni. Mit is jelent a krizma, amit a megkenéshez használnak? A krizma az a királyá kenésnek az olaja. A zsidóságban olajjal kentik fel a királyokat és a prófétákat, annak jeleként, hogy Isten áldása nyugszik rajtuk, és hogy új tekintélyt kaptak Istentől. A krizma olyan olaj, amelyben balzsamot és fűszereket kevernek, amely különösen jó illatot áraszt. A megkenés azt fejezi ki, hogy királyi, prófétai és papi emberek vagyunk, hogy Isten áldása nyugszik rajtunk, és hogy életünkből illat árad, jó és életet ajándékozó illat, nem pedig a halálnak a szaga, amely az önmagunkban meghasonlott emberekből árad. A keresztség által királyi emberekké lettünk, olyan emberek, akik uralkodnak magukon, és nem más uralkodik rajtuk, akik maguk élnek, és nem más irányítja életüket, akik békében vannak önmagukkal, és akikből ezért béke árad. Érinthetetlen méltóságú emberek vagyunk, isteni méltósággal és szépséggel. Proféta az az ember, aki nyíltan és kötelező erővel jelent ki valamit, aki egész életével olyas valamit tud mondani, amit egyedül ő tud kijelenteni ebben a világban. Valamennyien proféták vagyunk, vagyis személyes életünkkel ki tudunk fejezni valamit az Istenből, ami csak így hallható és tapasztalható az egész világban. Minden ember egyszeri különleges szava Istennek, és ez a szó csak általa csendülhet fel a világba. És mindannyian papok, papnők is vagyunk. Ezt üzeni az első Péter levél, amely egyes egzegéták keresztelési prédikációnak tartanak. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nép vagytok, amely Isten tulajdonába vett, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből csodálatos világosságra hívott meg titeket. A pap közvetítő Isten és ember között. Bejárása van Istenhez, de mit jelent ez a mi számunkra? Amikor a keresztségben pappá vagy papnővé szentelnek minket, akkor ez azt jelenti, hogy közvetlen bejárásunk van Istenhez, és összekötjük egymással önmagunkban Istent és az embert. A pap számomra elsősorban átalakító. A földit istenivé alakítja, áttetszővé tesz Istenre, és megtalálja az emberi valóságban Isten nyomait. Valamennyien arra vagyunk hivatva, hogy átalakítsuk életünk anyagát, és felragyogjon abban az isteni élet. A papnak az a feladata, hogy mindazzal, ami ő maga, áttetsző legyen. Isten világossága és dicsősége számára, így minden emberben Isten dicsősége fénylik fel. Az első Péter levél szerint a papnak a feladata, annak hirdetése Isten nagy dolgokat művelt az egyes emberekkel és a közösséggel. Azt is hirdetnie kell, Isten hol és hogyan világítja meg a sötétségünket, és tölti el őket fénnyel. A pap tehát egyúttal emberi élet értelmezője is. Minden életben megtalálja a fényt, és az értelem isteni nyomait. Aztán ott van, kedves rádió hallgatók, még néhány szimbólum is, amit a keresztelésnél használunk. Az egyik a keresztelési gyertya. Mit is jelent? Mire is emlékeztet bennünket? És az újonnan megkereszteltet is majd, ha szülei beszélnek róla neki. Az, hogy minden ember fényt hoz ebbe a világba, azzal fejezi ki a keresztelési szertartás, hogy a pap meggyújtja a keresztelési gyertyát a húsvéti gyertyáról, és átadja a keresztelendőnek. Előfordulhat csak, hogy tehernek érezzük a gyerekeket. A keresztség fel akarja nyitni szemünket arra, hogy minden gyermekkel új fény gyullad ebbe a világba. Nem hiába gondolták a régiek, hogy minden emberrel egy csillag gyúl ki az égen, amely ott világol az emberiség éjszakai égboltján. Minden ember által valamivel világosabbá és melegebbé szeretne lenni a világ. Ez legmélyebb hivatásunk, hogy felragyogjon körülöttünk lévő emberek szeme, s valamicske meleget vigyünk hideg szívükbe. A korai egyház megvilágosodásnak nevezte a keresztséget. A keresztség tehát nem csak azt mutatja meg, hogy gyermekkel új fény támad, hanem azt is, hogy magát a gyermeket is megvilágítja Isten örök fénye. A korai egyház keresztelési történeteként értelmezte a vak meggyógyítását. A János evangéliumában keresztségben felnyílik a szemünk, meglátjuk a tulajdonképpeni valóságot. Szent Otília legendái is erről szól. A vakon született asszony a keresztség által látni kezd. A keresztség megnyit a szemünket, hogy felismerjük magunkban Istennek a fényét. És ott van a másik szimbólum, a fehér ruha, amit a keresztszülők szoktak ajándékba adni. És a keresztelendő pap kereszteléskor átadja ezt a fehér ruhát, amely kifejezi, hogy ki a keresztény ember. Az őskeresztények ruhátlanul léptek a keresztelő medencébe, és kilépés után vették fel a fehér ruhát. Megvalósították azt, amit Szent Pál a Galatákhoz írt levélben megfogalmaz. Mindnyájan, akik megkeresztelkedtek, Krisztust öltötték magukra. Pál arról a mennyei öltözetről beszél, amely készen vár ránk a mennyben. A keresztségben egyé lettünk Krisztussal, mint egy mennyei emberekké lettünk, akik én már ezen a földön és a menny szépségét tükrözik vissza. A ruha felvétele tehát nem valami külső dolog, hanem az egész embert, a szívét is átalakítja. A keresztségben más emberré váltunk. Új egzisztenciánk lett. Jézus lelket tölt el bennünket, aki testünket is fel szeretné ragyogtatni, hogy az egyházatjáknál újra meg újra olvashatjuk. A fehér ruha átadása olyan rítus, amely által a gyermekkel szembeni új magatartás formákat gyakorolunk. Kedves rádióhallgatók, megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Fülöp Zsombort hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!